A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek ígéjét hallgassuk meg, az apostolok cselekedetéről írott könyv 12. része, első 19 versében. A gyülekezet ezt a szakaszt ülve hallgassa.
Jakab kivégzése, Péter újabb fogsága. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is, akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak. Miután elfogadta Pétert, börtönbe vetette és átadta egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páska ünnep után akarta őt a nép elé vezettetni. Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor másnap Heródes elő akarta vezettetni Péter, két bilincsel megkötözve két katona között aludt. Az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És íme az úrangyala odalépett hozzá, és világosság támadt cellában. Oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá. Kelj fel gyorsan! Erre lehúltak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal. Övesz fel magadat, és kösd fel sarudat. Péter megtette. Az angyal pedig azt mondta neki. Vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Ekkor kiment és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük, mikor kiment rajta, véghaladtak egy utcán, aztán hirtelen eltávozott tőle az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt. Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt. Amikor feleszmélt, elment Mária házához. Ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek. Itt sokan egybegyűlve imádkoztak, amikor megzörgette a bejárati ajtót, oda ment egy Rodé nevű szolgálólány, hogy megtudja, ki az. Amikor megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. De azok azt mondták, elment az eszed. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak, az ő angyala az. Péter azonban tovább zörgetett. Amikor pedig kaput nyitottak és meglátták őt, elámultak. Akkor intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan vezette ki az Úr a börtönből, és így szólt. Mondjátok el ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Azután kiment, és más helyre távozott. Amikor megvirradt, nem csekély riadalom támadt a katonák között, hogy vajon mi történt Péterrel. Heródes pedig kerestette őt, és amikor nem találta, kivallatta az őrséget, és megparancsolta, hogy vessék börtönbe őket. Aztán lement Júdeából, Cezáreába, és ott tartózkodott.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, címünkbe fogadását, gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Megköszönjük néked, Urunk Istenünk, a mögöttünk levő hetet. Megköszönjük azt, hogy megőriztél bennünket, pedig sok minden történt benne, viharok is voltak, veszedelmek is voltak, de te kegyelmes voltál, gondviselő és megtartó Istenünk. És most hogy könyörögjünk azért, hogy amikor itt hálaadásra gyülekezünk, egyben azért is itt vagyunk, hogy újra és újra elmondjuk azt, hogy megüresedett a szívünk, lelkünk, neked kell betölteni azt, te szent lelkeddel, igéddel, jó akaratoddal, örömöddel, hogy a következő hétnek így neki indulhassunk, hogy legyen erőnk hozzá, legyen derünk hozzá, fel tudjuk dolgozni azokat a hatásokat, amelyek bennünket érnek, hogy a mi gyászunk az lassan csendességé formálódjon, betegségeink gyógyulni kezdjenek, a feladatainkat pedig világosan lássuk, és a hozzávaló erőket is megkapjuk. Köszönjük neked ezt a nyarat, mindenek előtt a gyermekek pihenését, és könyörgünk azért, hogy vigyázz, őreálljuk is olyan hatások, olyan lelki-szellemi hatások és fizikai hatások érjék, amelyek előre menetelükre vannak, és vannak mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A gyerekeket kérem. Hát sokan, azért van egy pár, no, azért. Nagyokat megdicsérem, mert tegnap táborban voltak, minden egész héten három állítatottan, lám, itt vannak a templomban. Ugye ez már valami. Sokat gondolkodtam, mint hajnalok hajnalán, hogy miről kellene beszélnem, akkor mindig keresek valami múlt heti élmény, de aztán megláttam a kedvenc növényemet a templom bejáratánál, a rist. Ugye? És elhatároztam, hogy ha mondtam, hanem most még egyszer elmondom, hogy esküvőn, lányok, vagy megnőtök, nem szórunk rist. Hát miért nem szórunk rist? Több oka van ennek. Az egyik az, hogy ez nem magyar a rizs. 1950-es, 60-as években próbáltak termeszteni mezőtúron a rizst. Természetesen nem termett. Tehát a rizs az nem a sokszorozódás és a termékenység szimbóluma Magyarországon, ugye, hanem a csődé egyszer. Ezt már elmondtam, még egyszer elmondom. Honnan veszik ezeket a szokásokat, hogy rizst szórunk? Ugye nálam ilyen szimbolikus, az egyetlen sorozat, amiben egy felet láttam, és nem vagyok olyan büszke, csak mondom, ez a Dallas. Ugye? Hát ez a Dallas-féle kultúrából veszik a rizst, és azért tölt ez engem szomorúsággal, mert hát van másfajta kultúra, ami bennünket körülvesz, milyen gazdag a mi szokásvilágunk, legyen az esküvő, keresztelő, akár még ugye, a gyásznak is a sokféle szokása. Tehát mi, akik reformátusként, magyarként vagyunk ebben a világban, és minden Isten tiszteleten halljuk valami módon, hogy vissza a forráshoz, ebben is halljuk ezt meg, hogy csak tiszta forrásból, mondták nagy elődeink. És hogy milyen veszedelmes ez a dolog, azért ezt elmondom, kedvenc történetem. Ugye tényleg a Dallashoz fűződik, ugye elmondtam már egyszer, hogy a tuaregek vándorolnak mindig az algériai sivatagba, pontosan napra, órára tudják, mikor mennek tovább a birkákkal, mert ilyen halnak, hogyha nem mennek el időbe a száraz évszak elől. Hát a 80-as években előfordult, hogy két héttel később hajtották el a birkákat, mert megnézték a Dallas utolsó sorozatát. Ugye? Az éhen halált, az egész törzs létét kockáztatták. Ez egy ilyen erős ügy. Ugye? Hát nem véletlen, hogy ott a rizs a kapu előtt. Ugye? Van egy ilyen film, hogy ellenség a kapu előtt. Hát itt van a kapu előtt, tessék figyelni erre, és a gyermekeinket, felnőtteknek mondom, tanítgatni arra, hogy mennyi minden van. Örülök nekem, amikor egy esküvőkön vőfét látok, mert az ugye kibányász mindenféle szokásokat, és hát mindig elmondom, hogy ne szórjuk a rizst, ugye? Köszönöm szépen, áldás, békesség mindentek. Az ige hirdetés előtt a 176. dicséretünket keressük ki. Az az ige, melynek alapján előttetek szent lelke segítségével az üzenetét hirdetni kívánom, az apostolok cselekedete 12. rész 5. versében iratott meg a számunkra. Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, talán ezt is mondtam már, hogy én nagyon becsülöm az üdvhadsereget. Talán van olyan, aki hallotta őket, vagy látta, Magyarországon is vannak itt-ott. Régebbi filmeken szerették ugye ezt ábrázolni, hogy ingyen konyhában ott játszott a zenekar, és akkor ilyen szorú New York-i hajléktalanokat eszegették az étel, de hát valóban ezt is csinálják, hajléktalan gondozást, aztán föntartanak menhelyeket, leányanyák otthonát, sőt az utcanők közt is missziót végeznek, tehát egy igen karakán társaságnak tartom őket, de nagyon szeretem ezt a kedves dolgukat, hogy nagy hadgyakorlatot tartanak időnként, kimennek a mezőre, de egyenruhában vannak, mindenféle rangjelzésekkel, és ott tulajdonképpen egy ilyen katonás lelki hadgyakorlat van időnként, ilyen halleluja sortüzeket lőnek a gonosz ellen, és hát ezen lehet mosolyogni, én is megmosolygom ezt, de ugyanakkor mindig megrendít az ő munkájuk és az egész lelkületük, hogy Krisztus katonájaként milyen helyeken dolgoznak. És rendületlenül és kitartással, és minden kudarcot elhordozva mindig tudják folytatni a szolgálatot. Tehát azt mondom, ez egy naív társaság, aki mégis rendületlenül csinálja, amit csinál. Miért teszik ezt? Azért, mert hiszik azt, hogy az ő imádságuknak mozgósító ereje van. Hogy amikor ők imádkoznak együtt, és különösen ilyen nagy alkalmakkor, akkor tulajdonképpen Krisztus erők mozdulnak meg ebben a világban, és ez nem hiába való. Mert ha ez így van, akkor viszont valóban igaz a nagy íge, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És ez jutott eszembe, amikor elolvastam a Péter megszabadításának, vagy szabadulásának a történetét, mert ez is egy ilyen naív történet, de előbb nézzük egy kicsit magát a hátterét, és aztán majd belemélyedünk a üzenetbe. Azt olvassuk, hogy Jakabot, Jézus testvéréről van szó, János testvéréről, tehát az egyik Zabedeus fiúról van szó, kivégezteti Heródes. A nagy Heródesnek az unokája, Heródes Agrippa, aki maga is meglehetősen véreskező uralkodó, akár csak a nagypapa volt, de nem volt ő tulajdonképpen a maga módján rossz politikus, és itt igyekezett egy kicsit újra összekovácsolni a széthullott kis országot, és hát minden pártra szüksége volt. Volt egy kis római hátszele a Heródes családnak, és most úgy érezte, hogy itt az alkalom, hogy megint egy kicsit feljöjjünk, és tényezővé váljunk abban a térségben. Tehát mindenkire szükség van, minden pártra. A farizeusok is pártként működtek a hatalmi játszmákban, és mit kell ilyenkor csinálni? Olyan politikát kell folytatni, amivel megnyeri őket, és egy nagyon jól jött Heródesnek a keresztény közösségek, ezek ugye elsősorban zsidó keresztényekről van szó, Palesztinában a keresztény közösségek üldözése, letartóztatják Jakabot, és nagyon hamar végeznek vele, egy tulajdonképpen hasonló perben, mint Jézusé, és ki is végezteti. Ez egy nagy csapás ősgyülekezetnek. Tanítvány volt, szemtanú volt, kortárs volt, tehát nagy tekintély is volt. Mi történik itt? De nagyon érdekes ez a Jakabi vértanúság, hiszen egyszer régen még Jézusnak egy ilyen kéréssel fordulnak, vagy Jézushoz azok a bizonyos Zebedeus fiak kérése, hogy cselekedd azt, hogyha majd eljössz a te országodban, hogy jobb és bal feled felől ülhessünk. Tehát, hogy kvázi ugye miniszterelnök helyettesek lehessünk majd. És Jézus visszakérdez tőlük, hogy mit gondoltok, hogy ti ezt a poharat megihatjátok, amit én iszom, vagy megkeresztelkedhettek azzal a keresztséggel, ugye itt a halálára gondol, amivel én keresztelkedem. És akkor rávágta János ilyen nagyon bátran, hogy bizony meg. És azt mondja, igen, meg fogjátok inni azt a forrat, meg fogtok keresztelkedni. Részt kérsz a dicsőségemből, meg is kapod, ez az útja. De mártírként megy be az Istennek országába, Krisztus hitvallója lesz
és így megy az Isten dicsőségébe. Egyik az első mártíroknak, 41 körül. A másik Jakab, akiről szó van, ugye az meg az Úr testvére, tehát nem keverjük össze. Innen érthető aztán, hogy ez tetszik a farizeusoknak, és Heródes vérszemet kap. Azt mondja, hát akkor csapjunk le itt az igazán hajsúlyos emberekre, és Péter letartóztatása következik. És hogy csak azért nem végzi ki azonnal, mert ugye megemlíti, hogy ünnep van, és a farizeusok elvárják, hogy ilyenkor király is ünnepeljen. Hát neki nem sokat számítana ez a dolog, tehát néhány napot halasztják az ügyet, és aztán ugyanúgy, mint János, vagy illetve Jakabot majd le fogják fejezni. És aztán leírja szépen, vagy az apostolok cselekedete, hogy ott van dupla bilincsben, tulajdonképpen 16 katona őrzi, ezek folyamatosan máltásban, hát innen nem lehet megszökni. Ugye? A másik oldalon pedig ott van egy lakásban egy maroknyi imádkozó ember. Micsoda, hát a naivitás ez 21. századi szemmel, hogy hatalom teljes súlyával, szándékával, a jog, politika minden eszközével egy embert fogva tart, másik oldalon néhány ember buzgón imádkozik, hogy szabaduljon meg, de ugyanakkor az jutott rögtön eszembe, hogy vajon ez a kis csapat mit is gondolhatott magába, ezt nem tudjuk, de azért majd kiderül a végén valami. Ők bizonyára ugyanilyen buzgón imádkoztak Jakabért is, minden esetre Jakab már halott, Péter pedig, hogy így mondjam, ott van a bajnak a küszöbén. Tehát egy veszett vagy vesztett helyzetben, politikai jogi értelemben teljesen vesztes helyzetben a börtön, megfelelő őrség, a másik oldalon egy kicsi gyülekezet, egy valóban megőrült és hatalommániás uralkodó, teljes karhatalommal, államaparáttal, birodalmi támogatással, kifejezetten fokozza ilyen értemben Lukács a leírást, hogy mennyire reménytelen az a helyzet, és a másik oldalon pedig a már jelentős veszteséget elkönyvelő Krisztus követő kis csapat. Hát lehet-e itt szó bármiféle ütközésről, valamiféle harcról? Bizony lehet, mint szellemi erők ütköznek meg először is. A gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Biztos, hogy nagyon sok bibliai idézet eszükbe jutott, csak egyet az 50. Zsoltárban, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és megszabadítalak téged. De hát bizonyára eszükbe jutott Jakab sorsa is. Ő érette, ugyanúgy imádkoztak, és őt nem szabadította meg. Valamit ugye tudunk erről, hogy bizony küzdelem és harc volt az ő szívükbe, de egy biztos, hogy nem hagynak fel a buzgó könyörgéssel. Hát de most nézzük egy kicsit az eseményeket. Nagyon érdekesen írja lesz Lukács, valóban nagyon sejtelmes ez az egész. Péter alszik a börtönben, nyilván teljesen kimerül már, és külön kiemeli, hogy oda megy az Úr angyal, és megböki az oldalát. Ugye, tehát nem mélyen alszik, hogy bocsánat a kifejezését, de úgy kell felrugdosni, hogy ébredj már fel, ember, hát most jön a szabadulás órája. Aztán felöltözik, az is látszik, hogy olyan nehezen megy, többször is kell, mert a felső ruhádat is vett fel, de Péter gyakorlatilag alszik, és még mindig nem fogja fel, hogy mi történik, azt hiszi, hogy álmodik. Nagyon-nagyon emberi ez a kép. A katonákról nem szól semmit, nem írja le azt, hogy földre esnek, vagy hasonló. És ez is érdekes lett a számomra, mert tudni, úgy van, mintha nem is lennének. És azt gondolom, hogy itt már el is kezdődik, ami nagyon-nagyon nagy biztatás, mintha nem is lenne börtön, bilincs, őrség, akadály, azt tapasztalja meg Péter, hogyha az Isten velünk van, és az Isten cselekszik, akkor nincsenek akadályok. Nem is kell leírnia ezt a Lukácsnak. Nincsen. És aztán az angyal, mint egy gyermeket, szinte kézen fogva kivezeti, abba az utcába már nem térhet, vagy nem tévedhet el, szinte megmutatja, hanem arra menjél szépen hazafelé, és aztán Péter elindul haza, akkor már kezdi érteni, sejteni, hogy itt valami rendkívüli dolog történik vele, csak engedelmeskedni tud, de olyan erők mozdultak meg valóban, amelyek nem csak börtönöket, sírokat nyitottak meg, ugye, a halál börtönéből is visszahoztak, ugye, tehát ilyen erők működnek itt, mi ehhez képest már egy Heródes vagy néhány katona. És akkor eszmél fel, amikor egyedül marad az utcán, és látja, hogy ő valóban kint van, nem álom, nem látomás, hanem valóság. És minden mögött ez az egyetlen rövid mondat van, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Aztán megérkezik éjjel a gyülekezethez, azt mondja az ige, hogy sokan egybe gyűlve imádkoztak, teszem csak zörögnek lent. Annyira képesen vagy képszerűen van leírva az egész történet, hogy szinte látja magát az ember, hogy éjjel zörögnek, akkor az ember nem annyira örül, ugye? És akkor a Rodé nevű kis szolgáló lány megy le, kinézzen a kukucskán, és kiállott, hát ott áll Péter. És annyira meglepődik, ugye nem kinyitja az ajtót, hanem visszaszalad, lelkendezve kérdezi, hogy Péter áll a kapu előtt. A válasz kicsit kiábrándító. Igazából mondom, nagyon emberi, talán nagyon ismerős, de elment az eszed. Ugye? Hát ezt gyakran elmondjuk, na de imádság közben történik mindez. Hát hogyan lehetne Péter? Érezzük ezt a hatalmas ellentmondást, milyen is az ember. Most imádkozunk Péteréről, szabadítsa meg az Úr. És akkor mondja, itt van, lent van, akkor az elment az eszed. Ugye? Ráripakodnak, hogy lehetetlen, miket beszélsz te itt össze-vissza. Mégis azt hiszem, hogy mégis ez a gyönyörűség ennek a történetnek, mert az imádság, az ima meghallgatás, az mindig rendkívüli dolog. Ugye elmondjuk, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, de amikor ő cselekszik, amikor megvan, akkor az hihetetlen. Ugye? Nem szoktam túl gyakran beszélni a magam életének olyan példáiról, amik valóban megráztak. Eszembe jutott éppen a tábor, meg az ige kapcsán, talán ezt is egyszer elmondtam már, hogy pont egy táborban voltam, amikor egy telefon jött, hogy azonnal menjek Pestre, mert anyánknak már csak néhány napja van. És hát ez úgy ért bennünket, mint a hidegzuhanyt, erre nem számítottunk, ezt nem gondoltuk, letaglózott a hír, teljesen kiborultunk, a család, nincs mit tenni. Aztán mondta az orvos, hogy talán még ezért egy kis kemót adunk neki, nem mintha számítana. Láttuk a felvételt a tüdejéről, és láttuk, hogy ez nincs már tulajdonképpen használható felület. Hát summa-summáron még egy évet élt, mert elmúlt egy hét alatt a tüdejéről a kór. Nem is imádkoztunk érte. Olyan ima meghallgatás volt, amit el sem mondtunk, mert erre azt mondtuk volna, hogy mit imádkozunk. Azért, hogy hát könnyen halljon meg, maximum imádkozhatunk, persze ezt tettük is, de elment az eszed, hogy meggyógyuljon, elmúljon a tüdejéről ez a hihetetlen gubanc, amit ott látott az ember. Ugye? Micsoda naivitás ilyet kérni. Hát nem kértük, elmúlt. Történetbeli testvérek voltak ilyen naivak, ők legalább kértek. Szabad is ki, bilincsbe van, dupla bilincsbe, őrzi egy egész egység, nyilvánvaló, hogy ki fogják végezni, de legalább könyörögtek érte. Én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon tanulságos, nagyon fontos íge. Aztán persze lassan jön be, hogy hát mégiscsak valóban Pétert látják, ugye először azt hitték, hogy Rodé, de ha képzelődik, aztán azt hitték, hogy az ő angyala, mondják biztos az ő angyala, de a korabeli elképzelés az volt, hogy mindenkinek van egy angyala, és ami érdekes, ez pont olyan, mint a megoltalmazandó. Tehát ugye van nekünk is egy angyalunk, mindenkiből van még egy pont olyan. Aztán biztos ezt látta az Rodé. Valamiért itt volt. Hát valószínű, hogy meghalt, azt megjelent az őrangyala, mint egy jelenteni, hogy most már lejárt a szolgálata. Hát mégiscsak eljutottak a valóságig. Nagy nehezen, mint angyalok nem szoktak kaput verni. Valóban Péter az. Bizonyára nagy megrendülés volt a számukra, és nagy öröm. De bennem az fogalmazódott meg, hogy ezt a két eseményt most tegyük egymás mellé, szemléljük együtt, tudnélik Jakabot, akit kivégeztek, és Pétert, akit az Úr kihozott. Mindkettőért buzgón imádkoztak. Hogyan viszonyulnak, vagy viszonyuljunk ehhez? Hogyan viszonyulja ez az imádkozó ember? Hát végül is mondhatjuk azt is, hogy nem rossz statisztika, 50-50%. De azt gondolom, hogy a kérés, főként a nagy kérések, ha úgy tetszik, a lehetetlen kérések, különleges lehetőségei a keresztény embernek és a keresztény gyülekezetnek. Olyat kérni, amire azt mondjuk racionálisan, hogy ez lehetetlen. Miért? Azért, mert az Isten a maga szuverén akaratából cselekszik, és azt cselekszik, amit akar. És olykor ezt megmutatja nekünk, mint ahogy megmutatta gyülekezetnek és Péternek az életét. Eszembe jutott egy másik történet, ez is időnként felbukkan bennem, mert meghatározó volt a régi szolgálati helyemen. Az elődöm egy nagyon kemény helyen volt még akkor azokban az időkben, hogy nem volt templom, és hát ott ez egy doktrína volt a akkori pártban, hogy itt nem is lesz. És aztán egészen felment az a 10 éves harc, amiért küzdött, hogy kapjon egy építési engedélyt a központi bizottságig, személyesen Kádár János, és ismerte már az ő nevét, és nem akartak neki engedélyt adni. Persze, ha adtak is volna, hát a gyülekezetnek nem volt egy vasa sem. Ugye? Szóval nem volt ez olyan egyszerű kérdés. Aztán a presbitérium is azt mondta, hogy jó nekünk az a lakásféle, ami van, és ő teljesen egyedül maradt, ellehetetlenült, ezt kell mondani. És aztán itt is csak lépünk egyet, 8 hónap alatt felépült az Ibüldíjas építész által tervezett templom, amelyet több kommunista szombattal vállalt a városgazdálkodás, hogy építgeti szépen gyorsan. Aztán minden azt kezdte szolgálni, a központi bizottság, a városvezetés, városgazdálkodás, hogy ez iszonyú sebességgel a legjobb helyen föl legyen építve. És bizony ott volt a gyülekezet, egyetlen ember meghallgatott imádsága adta az ő életét, életlehetőségét, és hihetetlen volt az ő szemeik előtt, hogy fejezzem ki magam, és évtizedekre határozta meg az emberek gondolkodását, életét és hitét. Ugyanakkor vannak más kimenetelű történetek. De Jakab halála, amit nem tudtak megakadályozni. És azt gondolom, hogy az ő fájakutása is vége épp olyan fontos volt a jövő szempontjából, mint Péteré. Hogy ő miért lett vértanú, és Péter szabad ember még sok időre, de ezt nem tudjuk, viszont aki imádkozik, az tudja, hogy mit jelent ennek a kérésnek a valósága, mert minden imádság mögött azért ez van, hogy Uram, a Te akaratod legyen meg igazából. És ez nem passzív beletörődés, hanem egy hatalmas nagy ajándék, amikor valaki ezt szívből el tudja mondani. Rábízni magát erre, és átélni, hogy jól van úgy, ahogy ő döntött, ahogy ő akarja. Azt gondolom, hogy ugyanolyan érték, ha lehet ezt mondani, ugyanolyan súlya van az ilyen felismerésnek és elfogadásnak, mint ahogy Péter megjelenik a kapuba. Ez egyforma hatalmas nagy dolog. Az, aki elfogadja hittel, ki tudja mondani, hogy legyen úgy, ahogy te akarod, Uram, ez épp úgy megtapasztalja az Isten szabadítását, mint ahogyan megtapasztalták a templomot, amelyik valóságon megtapasztalta sok mindent, vagy hogy megtapasztalta a gyülekezet, hogy Péter ismét ott van közöttük. Hát Isten így áldja meg a mi imádságainkat, kis és nagy kéréseinket egyaránt, és biztasson bennünket az ige arra, hogy kérjetek bármit, kérjünk lehetetlen dolgokat is, legyen szabad kérnünk, mert az Isten megadja azt mindjártnak. Amen. A 272. dicséret első versét énekeljük, mind jó, amit Isten tészen.
Csendesedjünk el. Urunk Istenünk, az a mi imádságunk sokszor, hogy hiszek, Uram, légy segítségül, ami az én hitetlenségemben, de az is a mi imádságunk, hogy akik hozzád fordulnak és hálaadással tárják fel kívánságaikat, azok meghallgattatnak. Köszönjük azt a reménységet és örömet, hogy te már akkor tudod a mi kérésünket, amikor még ki sem mondtuk. Mert te pontosan tudod, hogy mire van szükségünk. Adj nekünk készséget, nyitottságot arra, hogy megkeressük ezt, mert ez a te akaratodban ott van. Hogy üdvösséges és jó akaratot akarjunk önmagunk számára és szeretteink számára. Hadd könyörögjünk most mindenek előtt azokért, akiknek megoldhatatlanok a problémáik, akár élethelyzetekben, akár terveikben, vagy bármi másban is. Úgy tűnik, hogy lezárultak, becsukódtak az ajtók, és kettős láncok vannak rajtuk. Te légy az, aki megszabadítod őket, és utat mutatsz, és kivezeted őket. Hadd könyörögjünk azokért, akik megtapasztalták azt, hogy vannak olyan korlátok, amelyet ember nem tud átlépni. A halálnak sötét börtöne, amely bezáratik, és felülről nincs kijutás. Megtapasztalják azt, hogy a te akaratodban nincs véglegesség, és nincs olyan hatalom, amelyik azt tudná mondani, hogy eddig és ne tovább, hiszen az evangélium erről szól, hiszen a mi egész hitünk öröme iránya az, hogy te cselekszel, és te szabadítottál meg mindeneket fiad által ebben a világban. Megköszönjük néked azt, hogy úgy mehetünk tovább ennek a hétnek a mindennapjaiban, hogy lehet imádságunk, lehet hálaadásunk és kérésünk naponta. És naponta tapasztaljuk meg azt, hogy te meghallgatod azokat, és figyelsz ránk, hiszen még a hajszálainkat is számon tartod. Könyörgünk, édesatyánk, a nyári pihenésekért, és könyörgünk a nyári munkákért is. Legyen az családban, odahaza, gyülekezetben. Őrizd meg azoknak az egészségét, akik elmennek, és azoknak is, akik itt maradnak, és kiváltképpen rábízzuk a te szeretetedre, gondviselésedre a kicsiket, gyermekeket, fiataljainkat is, időseket is. Te őrizd meg bennünket ezekben a nagy-nagy melegekben, amikor olyan sokszor halljuk a sziréna szavát, mert valakinek az élete függ egy hajszálon. Hogy könyörögjünk most a mi gyülekezetünkért, hogy ne legyenek ilyen súlyos helyzetek. És kérünk arra, hogy áldj meg bennünket békességgel, csendességgel, örömmel. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem tehát azt, hogy ma délután 5 órakor van gimifi, 6 órakor házi kör. Kedden este a Biblia óra megvan tartva, nem szünetel a nyáron, mint ahogy a szerda délelőtti 10 órás sem szünetel, független attól, hogy jövünk, megyünk. Szombaton azonban a 2 ifjúsági óra, Dániel és Ézsaiás a táborokán elmarad, és a következő vasárnap, ne feledkezzünk el, hogy hóelei vasárnapon, és vacsora is lesz. Hirdetem a gyülekezetnek azt, hogy június 26-án, tehát kedden délelőtt 10 órakor lesz Ács Imréné testvérünk temetése a budafoki temetőben. Megrendítő ez a haláleset, hiszen még éppen megélte az édesanyja a kislányának a konfirmációját. Tehát gyülekezetimádságos szeretetét kérjük a családra és a támogató melléállását. Eltemettük Tóth Lajos atyánk fiát életének 76. évében, mint népes családja gyászol a vigasztalás igéjét a János evangéliuma első része 12. verséből vettük, akik pedig befogadták őt, hatalma ad azoknak, hogy Isten fiainak neveztessenek. Megszomorodott szíveket a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk. Hirdetem azt is, hogy tegnap érkeztünk meg a szigetmonostori felsős hittantáborból, így a talált tárgyakat azt a hittanteremben majd átvehetik a gazdáik, úgyhogy van ott sok minden, úgyhogy javaslom, hogy nézzenek be. Holnap pedig a tiszakeszi tábor kezdődik Becken Norbert vezetésével, szintén gondoljuk rájuk szeretettel, és átadom a szót gondok úrnak.
Kedves testvérek, 2 dolgot szeretnék hirdetni. Az egyik szokás szerint az építkezéssel kapcsolatos, tehát a jövő most kedd utáni következő kedden a szokásos hókezdő presbiteri gyűlésen július 3-án fogunk dönteni a további munkákról. Tehát akik adomány vállaltak el, azt kérjük, hogy fizessék be, illetve legalább egy csetlére írják föl, hogy milyen adománnyal készülnek, hogy tudjuk felmérni azt, hogy milyen lehetőségeink vannak. A másik dolog pedig az lenne, hogy 2 könyv is megjelent, ami ott hátul Gyöngyinél kapható, Dobos Károly életéről, akit talán többen is ismernek a jelenlevők közül, akik nem, azoknak meg feltétlenül ajánlom. A életének a 102. évébe halt meg Károly bácsi, tehát gyakorlatilag a 20. századot végigélte, ennek folyamán amerikai ösztöndíjasként a úgy megkeresett pénzéből kezdte meg és adományozott egy indító összeget a szászói tábor építésére, tehát aki Balaton szászóról hall, azt tudja, hogy ez Dobos Károlynak és a barátjának, Kovács Pálintnak sok köze van. Utána missziói lelkészként töltött el hosszú éveket, az egész országot körbejárta a legnagyobb városoktól a legkisebb faluig. Azután a fasori gyülekezetnek a lelkésze volt, ahol alapvetően a munkás és a kis tisztviselői körrel foglalkozott, és a fiatalokkal. A második világháború alatt a nyilasokkal szemben a zsidókat mentette, a kommunistákkal szemben a kitelepítetteket, ezért őt magát is kitelepítették 10 évig, egészen addig, amíg az egészséggel nagyon súlyosan meg nem romlott, csak 1963-ban engedték vissza Pestidegkútra, utána pedig a kirándulók istentisztelete címszó alatt újra összeszedte a régi közösséget, emiatt az utolsó elkészek ellen indított pernek az egyik vádlottja volt, aminek eredményeként egyébként Kovács Bálint 1968-ban még börtönbe került. És utána egy nyugdíjasként pedig elindította Magyarországon a lepra missziót, Károly bácsi. Tehát elmondhatjuk, hogy tényleg ha igen kiemelkedő tagja volt egyházunknak, és sajnos méltatlanul kevesen tudnak róla. Ez a két könyv egy jó alkalom arra, tehát ilyen nyári olvasmánynak is a tengerparton, meg hűvösebb helyeken is. Tehát mindenkinek szeretném a lelkére kötni, hogy akár gyerekeknek, felnőtteknek, ajándéknak is nagyon jó, és egy Hézak-Pótló könyvről van szó, gondoljunk rá nyaralás közben. És hát aki meg most nyaralni megy, annak jó nyaralást kívánom.
Köszönöm szépen, keressük ki a 272. dicséretet, és a másodiktól énekeljük végig, mind jó, amit Isten tészen. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békessége.